annak idején az újságíró kurzusokon, főiskolán én tanultam, hogy mitől értékes egy hír, tehát a hírértéket mi határozza meg, akkor benne volt kettő olyan dolog, ami egészen biztosan igaz a munkahelyi belső kommunikációra. Ugye azt mondták, hogy a hírérték akkor releváns, vagy akkor értékes számunkra egy hír, hogyha mindennapi életünkre hatással van, hogyha az befolyásolja, illetve hogyha vagy nagyon közel, vagy nagyon távol egy egzotikus helyen történik valami. Na most a munkahelyünkkel kapcsolatos hír az egészen biztosan, hogy hatással van a hétköznapjainkra, hiszen eltöltünk ott 8-10 órát, és egészen biztosan nagyon közel van hozzánk, hiszen a munkahelyünkön történik.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Onboarding, HR adminisztráció, belső kommunikációs csatorna és tartalom. Talán ez a sorrendje annak a folyamatnak, amikor egy munkavállaló elkezdi megismerni a munkahelyét, azt a szervezetet, amelyben dolgoznia kell. És ha mindez jól sikerül, egy elégedett munkavállalót láthatunk, aki jól érzi magát a munkahelyén, megkap minden szükséges információt a szervezetről, kérdez és proaktív. Innen pedig már csak egy lépés az elköteleződés. De vajon milyen típusú tartalmakkal, nem különben milyen csatornákon érdemes egy vezetőnek kommunikálnia a munkavállalóival? Milyen tartalmakkal lehet elérni különböző generációkat, hogyan lehet túllépni a korábbi évtizedek kissé avit belső vállalati lapjának stílusát? Többek között ezekről is beszélgetünk Azurák Csabával, kommunikációs szakértővel. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok, ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Azurák Csabának pedig köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm neki, sziasztok!
A belső kommunikáció olyan, mint a víz, ha nincs csatorna vagy valamilyen kerete, akkor is megtalálja az útját, mondta korábban a Connect magazinnak Steiger vagy Zsuzsi, a Vajú Team szervezetfejlesztési trénere, majd hozzátette. A legfontosabb, hogy a vezető kommunikáljon, és ennek a formáját úgy találja meg, amiben leginkább komfortosan érzi magát, legyen szó akár a munkavállalóknak szóló heti írásos hírlevélről, vagy videós üzenetről. Lehet ezzel a mondattal egyetérteni, hogy a komfortosságot keresse egy vezető?
Abszolút, és még Zsuzsit annyival kiegészíteném, hogy az teljesen releváns és valid gondolat, hogy megtalálja maga útját, de hogy milyen sebességgel találja meg, és milyen módokon abban lehet, hogy érdemes azt a hasonlatot hozni, hogy valahol maradjunk a víznél, tehát egy folyadék megy, valahol egy lekvársűrűségű valami, valahol pedig egy sódert kell beönteni, és ott lassabban gördülnek a kövek. Én azt tapasztaltam így az elmúlt negyed évszázados munkám során, dolgoztam ilyen habitusú vezetővel, olyan habitusú vezetővel, mostanában találkozom kommunikációs tréningeken mindenféle felső vezetővel, szóval azt tapasztaltam, hogy a szervezet belső kommunikációja nagyjából olyan, mint az első számú vezető személyisége és habitusa. Nagyon érdekes dolog, mert
ez leszivárú gyakorlatilag.
Én azt gondolom, hogy igen. Biztos, hogy van ellenpélda, tehát az ideális kép az lenne a fejünkben, hogy ha van egy vezető, aki nem tartja annyira fontosnak a kommunikációt, nem jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, a háta közepére nem kívánja ezt az egészet, nem szereti a nyilvános szerepléseket, nem szeret kiállni az alkalmazottai elé egy céges rendezvényen beszédet mondani, ad abszurdum, a tév és rádiós szerepléseket is időnként el kellene vinnie, de azt sem szereti, akkor a belső kommunikációt sem fogja, nem azt mondom, hogy nem szeretné, hanem nem fogja annyira magas polcra tenni, hiszen azt mondja, hogy írok egy körémélt, írok egy hírlevelet, és ugyanúgy megkapják a munkavállalók az információt. Ellenben, hogyha van egy olyan habitusú vezető, akinek a lényében van a kommunikáció, aki nagyon szereti ezeket használni, kreatívabb, nyitottabb ezekre a témákra, akkor sokkal hamarabb megjelenik egy szervezetben a podcast, sokkal hamarabb megjelenik a rövid kis videó, sokkal hamarabb megjelennek a social media felületek, az infografikák, és még sorolhatnám, rengeteg olyan kreatív formája lehet a belső kommunikációnak, ami ma itt van velünk, ugye a 21. században, de én azt gondolom, hogy nagy részben meghatározza az első számú vezetőnek a habitusa.
Tehát akkor ez körülbelül olyan, mint a gyereknevelésnél, egyszer a Bekeri Tamás mondta azt, hogy hiába papolunk, úgyis úgy fog viselkedni a gyerek, ahogyan mi viselkedünk.
Nagyjából igen. Szerintem ez teljesen rendben. A Bekeri Tamást mindenki szerintem tiszteli, rengeteg okos gondolatot leírt. Én magam is két tínédzser kislány apukájaként ezt abszolút alá tudom támasztani. Én is azt gondolom, hogy mondhatunk át, mondhatunk bét, de a nap végén úgyis úgy fog viselkedni a gyerekünk, és akkor fordítsuk le a beszélgetésünkre, úgy fog viselkedni a szervezetünk, ahogy mi viselkedünk.
Mi van akkor, hogyha azért nyilván az a vezető, aki mondjuk nem feltétlenül érzi magát komfortosan ebben a kommunikációs szerepben, ha úgy tetszik, ami egyébként talán elvárja, vagy elvárhatja a szervezet, hogy ő kommunikáljon. Nyilván nem veszi el a helyzet, hogy ő rendkívül jól felépített egy céget, rendkívül jól menedzseri, hiszen nagyon sok más típusú erőssége van, de ezt nem szereti. Akkor ezt hogyan lehet megoldani? Hogyan lehet feloldani ezt a gordiuszi csomót?
Az első gondolat szerintem ilyenkor az, vagy az első pont, amit le kell írnunk, hogy ezért nem szabad haragudni a vezetőre. Tehát gondoljatok bele, hogy aki egy cég élére kerül, vagy legalábbis a nagykönyvben úgy van megírva, az a tehetsége révén kerül oda, a felkészültsége révén, a tapasztalata révén. Közgazdászokról beszélünk, jogászokról, menedzserekről, az üzleti élet különböző területein kiválót nyújtó emberekről. Egyáltalán nem lehet azért haragudni, mert valakinek nem jók a kommunikációs képességei, vagy valamiért nem érzi magát komfortosan ebben. Zárójel, ennek a megoldása nyilván az, hogy képzi magát, és ha valóban tehetséges vezető, akkor ezt belátja, és akkor erre is fordít energiát.
És valószínűleg képes is abszolválni, hiszen sokkal nagyobb feladatokat is megoldott.
De ugye mindenkinek megvannak a suliból azok a példái, hogy talán minden osztályban volt egy nagy dumás gyerek. Tehát mindig volt egy olyan srác, tapasztalatom szerint inkább fiúknál fordult ez elő, mint lányoknál, de lehet, hogy nagy dumás lányok is voltak, az én osztályomban egyébként a fiúkra volt talán ez inkább jellemző. Tehát mindig volt egy nagy dumás srác, aki, hogyha annyira nem tudta az anyagot, akkor is mindig valahogy négyesre felett, mert kidumálta magát, mert megdicsérte a tanárnőnek a frizuráját, mert poénkodott kettőt, benyomott némi morzsát abból, amit egyébként tudnia kellett volna, és valahogy kihozta négyesre, ad abszurdum ötösre. És voltak azok az eminens tanulók, kicsit zárkózottabb, introvertált személyiségű tanulók, akik kimentek, izgultak, törölgették, tördelték a kezüket, elcsuklott a hangjuk, nem tudták azt se kimondani, amit megtanultak, mert egyébként mindent tudtak, és négyesre feleltek ugyanúgy. És egy picit itt is az a helyzet, hogy ezt von Haushaus, tehát ezt hozza magával az ember, hogy milyen, tehát hogy riposztol, hogy reagál egy-egy kérdésre, mennyire jönnek a történetek, mennyire izgul például akkor, hogyha bekapcsolódik egy piros lámpa, vagy hirtelen kettőnél több szempár rászegeződik. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon változatos, nagyon változatos a személyiségünk, nagyon változatos egy vezetői rétegnek az ilyen típusú beállítottsága, tehát nem szabad rájuk haragudni. Ez egészen biztos. Zárójeles megjegyzés, még egyszer mondom, ha képzi magát, akkor azzal nagyon-nagyon sokat segíthet. De ennek azért van egy áthidalása szerintem, vagy tapasztalatom szerint, hiszen annak a szervezetnek vannak második számú vezetői, vannak alelnökök, vannak igazgatóhelyettesek, vannak területvezetők, igazgatók. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem alkalmas erre, nem szereti, és persze évente egyszer úgy is ki kell állnia, mert van egy céges rendezvény, ahol meg kell szólalnia, de az évközbeni napi, havi, heti kommunikációt, azt nyugodtan rá lehet bízni a területvezetőkre, azokra az igazgatókra, akiknek mondjuk ez jobban megy, akik ezt ambicionálják, akik ebben tehetségesebbek, és a jó vezető ezt is felméri. Tehát valahol szerintem az arany középút az itt lehet.
Meg akár még a hitelesség növelése is, hiszen hogyha mondjuk elmondja, hogy gyerekek, én nem szeretek így beszélni hozzátok, ez mondjuk akár még egy ilyen vezetői hitelességet is feltételez egy jó szervezeti kultúrával, egy nyitott, őszinte szervezeti kultúrával rendelkező társaságban.
Én azt gondolom, hogy az őszintesség a saját hibáinknak vagy képességbeli hiányosságainknak a beismerése az abszolút növeli a hitelességedet. Nem lehetsz mindig mindenben jó. Én sem vagyok az egészen biztos vagyok, sőt, rengeteg mindent tudok magamról, hogy miben kellene fejlődnöm. És abszolút így van, Tomi, ahogy mondott, tehát hogyha egy vezető kiáll egyszer és azt mondja, hogy nézzétek, nekem ez nagyon nehezen megy, nem is érzem magam komfortosan, de megpróbálom most nektek elmondani, hogy mit értünk el ebben az évben, viszont a havi videósorozatban nem én vinném a prímet, hanem ha megengeditek, akkor ezt a területvezetőkre vagy az igazgatókra osztottam ki, azzal semmi baj nincsen.
Régen a belső kommunikáció az gyakorlatilag kifulladt az értekezetekben, meg esetleg volt egy belső váltélap, most a 70-es évekre datálom mondjuk ennek a gyökereit.
Hát még a 80-as években is szerintem azért.
És akkor,
még
és akkor
a fali újságokat ne felejtsük
ki. És akkor még a fali újság, igen, ami javarész mondjuk a, nem tudom, a kantinban volt, vagy nem tudom, a munkahelyi étterem környékén. Hogy azért nyilván nagyon sokat változott a világ, nagyon sok új típusú tartalom jött. Melyiket javaslod? Hogyan lehet ezt nagyjából szegmentálni, hogy melyik témát? Szerintem ez egy állandó dilemma lehet mondjuk egy vezetőnek, ha csak nincs mellette mondjuk egy kommunikációs vezető.
Mikor melyiket? Szerintem ez a válasz rá. Én azt tapasztaltam, hogy minden szervezet más és más, minden szervezetnek más a karaktere. Más a korfája, más a generációs összetétele. Ugye mondjuk egy startupnál jellemzően inkább fiatalok dolgoznak, de mondjuk, ha egy nyugdíjas klubról beszélünk, amely nyugdíjas klubon belül ugyanúgy kell információt szolgáltatni, hogy mikor megyünk kirándulni, hölgyek, urak, mikor van a következő alkalom, hogy érlek el benneteket, akkor ott valószínűleg még lehet, hogy jobban működik mondjuk, hogyha kinyomtatunk egy ilyen kis belső lapot, de szerintem már a nagymamák, nagypapák is használják adott esetben az e-mailt. Tehát ott lehet, hogy az a nyerő, hogyha ott infografikákkal szeretnél, podcastokkal szeretnél, vagy rövid, 40 másodperces videókkal operálni, az valószínűleg kevésbé lesz hatásos, és most elnézést kérek azoktól a nyugdíjasoktól, akik egyébként ezeket a csatornákat használják, mert tudom, hogy vannak ilyenek is, de nagy általánosságban szerintem a szervezetnek a technológiához való viszonya, a generációs összetétele, egyáltalán a dolgozói hogy szokták ezt mondani, talán a munkahelyi légkör, lehet, hogy ezt így egyszerűbb kifejeznem, és akkor ez így közérthetőbb is, az meghatározza talán a kommunikációs formát, mert mi most szakértősködhetünk, és elmondhatjuk, hogy bizony-bizony Amerikában, Nyugat-Európában már így csinálják meg, hogy milyen példákat lehet látni, hiszen most ahol mi megszólalunk, ez is ugye egy nagyon divatos formátum, ez a podcast, de ezt régen rádióadásnak hívták. Én dolgoztam a Magyar Rádióban, te nagy rádióhallgató voltál, ezt megbeszéltük. Itt ugye Kossuth Rádió ról van szó, és tulajdonképpen egy rádióadást csinálunk, csak most ez a rádióadás éppen olyan, hogy nem akkor kell meghallgatni, amikor a Kossuth műsorra tűzi, hanem bármikor megtehetem, beletekerhetek, visszajátszhatom, megvághatom, lerövidíthetem, és ezer dolgot csinálhatok vele. Tehát én azt gondolom, hogy a formátumnak egy picit mindig igazodnia kell a szervezethez. Ezt pedig a vezető azt nagyjából látja. Sőt, ugye most már arról is lehet olvasni egyre többet, hogy az igazán nagy szervezeteknél most már szegmentálnak, tehát megpróbálják elérni külön a fiatal munkavállalókat. Mondjuk a social media csatornákon az idősebb, már nyugdíj közelében lévő munkavállalókat, adott esetben még a hagyományosabb csatornákon, az lehet az e-mail, lehet körlevél, lehet hírlevél, ami egy vállalati kultúrában talán meghonosodott, és nagyjából akkor így fedi le tulajdonképpen a munkavállalói közösségét az éppen aktuális vezető. Tehát én nem mondanám meg a tuti receptet, hogy akkor hogy kell nekünk kommunikálnunk, meg akkor gyártsunk csak podcastokat, meg gyártsunk csak videókat, meg gyártsunk csak olyan intrafelületeket, ahol lehet játszani, kvízeket kiírni, jelvényeket adni egymásnak. Mindegyiknek megvan a helye. Én sok szervezetben, annyira sok szervezetben nem, de jó néhány szervezetben dolgoztam, és még több szervezettel találkoztam például az ilyen kommunikációs tréneri munkám során, és erre láttam nagyon-nagyon sokféle példát. Tehát oda térnék vissza, ahonnan elindultam és amivel kezdtem, hogy szerintem erre az a jó válasz, hogy mikor, melyik csatornát kell alkalmaznunk, nyilván azt, amelyik a leghasznosabbnak és a leghatékonyabbnak. A
korábbi podcast beszélgetésben volt a Spar kommunikációs igazgatójával beszélgettem, és ott egész egyszerűen megmérték, hogy mit szeretnének a munkavállalók, és ehhez képest az egyébként túlnyomó többségében sajnos elidősödő munkavállalói réteg kérte a belső váltélapot, amire ugye ma már azt mondanánk, hogy ez nem feltétlenül modern eszköz, de ők mégis a kézzel foghatót akarták, amit hazavihetnek. Akkor ez egy tökéletes megoldás.
Ez most azért örülök, hogy ide idézted ezt a mondatot, vagy ezt a nyilatkozatot, mert ez szerintem most tökéletesen egybevág azzal, amit én is tapasztaltam, meg korábban mondtam, hogy meg kell találni a saját munkavállalóidnak megfelelő csatornát. És igen, akkor valószínűleg ott a dolgozóknak a többsége az azt feltételezem 45 pluszos volt, és nekik még fontos volt az, hogy a kezébe tudja fogni a vállalati lapot, hogy lapozni tudja, hogy elvigye magával a hóna alá csapja. Ez kicsit az, mint az e-book meg a könyvolvasás, vagy az iPad meg a könyvnek a kérdése, hogy valaki el sem tudja képzelni, hogy ilyen e-book olvason, nem tudom, olvassa az éppen aktuális regényét, mert fontos a könyvnek a fizikai jelenléte, fontos az illata, fontos a lapoknak a susogása, és a többi, és a többi. Ez megint csak kicsit beszéltünk arról, hogy a vezető milyen személyiségű. Itt ugyanaz van szerintem a munkahelyi közösségeknél, hogy valahogy ezt el kell fogadni, és kell tudni hozzá alkalmazkodni, és szerintem az alkalmazkodáson, meg a rugalmasságon van a nagyon nagy hangsúly a 21. században, meg a 2020-as években, hogy legyen meg a képességünk, hogy mindent tudjunk gyártani, tehát hogyha kell, akkor podcastot is tudjunk gyártani, hogyha kell, akkor videót is tudjunk gyártani, de tudjunk kinyomtatni egy újságot. És ami a szervezetünkre a legjobban ráhúzható illik, azt kell valószínűleg csinálni.
Mi a véleményed a könnyed és komolyabb szakmaibb tartalmak kettősségéről, hogy mennyire érdemes bevinni a belső kommunikációs platformokra mondjuk könnyed témákat?
Kereskedelmi tévében eltöltöttem 20 évet, úgyhogy sejted a válaszomat, de bocsánat, mondd végig, és akkor...
Tulajdonképpen csak annyi, hogy ez mennyiben, tehát hiszen azért lássuk be, én legalábbis úgy tapasztalom magamon is, hogy nyilván a média fogyasztási szokásaim is, én is váltogatom, tehát amikor egy nehezebb anyagot olvasok, ami ugyan érdekes és leköt, mégis utána érzem már a fejemben, hiszen elképesztő kommunikációs zajban élünk, és elképesztően sok információ áramlik felénk, hogy olyankor vágyom már egy picit egy könnyed tartalomra. De ez egy belső kommunikációban mennyire létjogosult?
Abszolút. Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez megint egy picit kinyitnám a témát, hogy ez nem csak a belső kommunikációban van így. A világunkat, a média világát mindenképpen, de azt látom, hogy minden szegmensben ott van, meghatározza egy varázsszó, ami tartalom tekintetében itt van velünk az elmúlt másfél-két évtizedben, ez pedig az infotainment, ami azt jelenti, hogy information és az entertainment szavak összeolvadásából létrejövő mesterséges szó, ami azt jelenti, hogy ma minden információt úgy próbálunk meg átadni, és ezért mondtam, hogy a kereskedelmi tévéből én nyilván ezt hozom, hogy annak valamilyen szórakoztató jellege legyen. A szórakoztatást nem úgy kell érteni, hogy én nevettetni akarok, vagy azt szeretném, hogy csapkodd a térdedet, hanem én érzelmeket szeretnék kiváltani. Érzelemvadászat folyik ma mindenhol. Nézd meg a politikát. Nézd meg a kultúrát. Nézd meg a sportot. Hát a parlamentben olyan, kortárs színházakat megszégyenítő jelenetek zajlanak.
Nem beszélve humorban.
Humor is van, ott aztán akcionizmus van, krumpli átadás, dobálás, papírmutogatás, minden. Nézd meg a sportot, nézzél meg egy sajtótájékoztatót, hogy ha nincs ott egy valamelyik énekes műsorban felfutó celeb egy könyvemutatón, akkor el sem megy rá a sajtó. Nézd meg ugyanúgy a kultúrát, hogy a színházak hogyan próbálják behozni a saját világukba a szónak a jó értelmébe vett bulvárt, tehát az A minőségű bulvárt, azt a fajta minőségi szórakoztatást, ami muszáj ahhoz, hogy el tudja érni a nézőit. És én azt gondolom, hogy a belső tartalmakat is valahogy így kell gyártani. Van megint csak egy ilyen kereskedelemből vett kifejezés, ugye erre csomagolás technika. Én amikor médiaiskolákban járok, és akkor próbálok beszélni arról, hogy készülnek ma a tartalmak, és most már a serious tartalmak is egyébként, nézd meg a gazdasági lapokat, nézd meg a külföldi komoly televízió társaságoknak vagy rádióadásoknak a hangvételét, a nyelvezetét, a kameramozgást, a színvilágot, a műsorvezető személyiségét, fizimiskáját, öltözködését, minden a szórakoztatás irányába megy, és még egyszer mondom, a szórakoztatás ne úgy értsétek, hogy nevetni kell, hanem hogy megpróbálok valamilyen érzelmet kiváltani. Tehát, hogyha én a belső tartalmaimat úgy gyártom, hogy csak informálni akarok, akkor egészen biztosan le fognak szokni rólam, mert száraz és unalmas leszek. Én is egy ilyen podcast interjúban, meg te is, akár tudjuk, akár nem, akár csak öntudatlanul csináljuk, azért beszélünk történetekkel, azért hozod a Vekerdi Tamás példáját, én azért mondok neked más területről vett példákat, mert az úgynevezett storytelling is itt van velünk, és így értik meg talán a legjobban, hogy mit szeretnénk mondani, mit akarunk kifejezni. Elmondhatnád te ezt egyébként HR nyelven is, amit amit kérdeztél tőlem, meg én is válaszolhatnék valószínű biznisz nyelvezettel, csak akkor valószínű az a, nem tudom, remélhetőleg több ezer hallgató, vagy több tízezer hallgató, aki most ezt a podcast adást hallgatja, lehet, hogy kivenni a füléből a fülhallgatót, és azt mondaná, hogy na jó, ez nekem sok, elég volt a komolykodásból az élet más területén. Tehát én azt mondom, hogy a belső tartalmakat, hogyha bele tudjuk csempészni a humort, bele tudjuk csempészni a játékosságot, bele tudjuk csempészni egy picit mondjuk a popkultúrát, hogy hogyan állítasz össze egy hírlevelet, és beleteszel olyan popkulturális utalásokat, amelyek azért, hogy mondjam, közszájon forognak, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy fogyaszthatóbb tartalmak születnek. Természetesen, és ez nagyon fontos, nem eshetünk át a ló túloldalára, és nem gyárthatunk bulvárlapot, nem gyárthatunk a belső platformunkon, hogy mondjam, szórakoztató műsort, hanem ott azért meg kell maradni az informatív funkciónak is, meg kell maradni az edukációnak is, de mégis valahogy, ha be tudom csomagolni ezt az egészet, akár a tipográfiáját, akár a megjelenését, akár a vizualitását tekintve egy könnyen fogyasztható formába, akkor egészen biztosan azt szeretni fogják a munkavállalók.
Most egy abszolút előttem van, hogy ilyen clickbait címeket is akár alkalmazva, hogy mondjuk a kötelező fél éves vezetői videós beszámoló, mondjuk, és mondjuk három dolog, ami meghatározza a következő fél évünket, például erről beszélt XY ügyvezetőigazgató vagy vezérigazgató, hogy ezek is lehetnek akkor valid?
Abszolút, de még ennél bátrabb is lehet. Szerintem ez a három dolog, négy dolog, öt dolog, ez már lehet, hogy már ez lehet, egy kicsit lecsenget.
Igen. Most így után jutott eszembe, de igen.
De abszolút. Vagy gondolj egy olyan mondatra, ami mondjuk egy ilyen, nem tudom, közszájon forgó idézet, és mondjuk azzal kezdődik egy prezentáció. Uh-huh. De úgy, hogy relevanciája van természetesen, uh-huh. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Fodor Ákos jutott eszembe a három negatív szóval, nincs semmi baj, szerintem ez most ebben a gazdasági helyzetben. Ez most teljesen jutna.
Abszolút. És hogyha el tudod kezdeni ilyennel, ez nyilván erő, energia és befektetés, amíg megtalálod ezeket a tartalmakat, de szerintem érdemes erre időt és energiát fordítani. Én valahol ebben látom egyébként a jövőt, mert még egyszer mondom, minden, az élet minden területén tapasztalható ez a fajta könnyedség, és még egyszer mondom, ne értsétek félre, mert kedves hallgatóknak mondom, az a szórakoztató jelleg, ami áthatja ezt az egész üzleti életet már.
Beszéltünk ugye arról, hogy a vezető akár mondjuk komfortosság szempontjából nem feltétlenül szeretné, de mi lehet még esetleg ennek bármilyen oka? Ugye most azt mondtad, innen jutott eszembe, hogy gyakorlatilag ugye ami külső technika, ami kívül is működik, az tulajdonképpen belül is működhet. De hát milyen szempontok merülhetnek még fel?
Annak, hogy valaki mondjuk a belső kommunikációját nem erőlteti túl, mondjuk
igen.
Hát igen. Szerintem az, hogy a kommunikáció az egy veszélyforrás lett. Hogyha megnézed a mai magyar közéletet, vagy általában megnézed a közéletet ugye a világban, a social médiával, a komment kultúrával, a botrányokkal, akkor azt látjuk, ugye, hogy minden tartalom, az botrány, dráma és konfliktus központú megközelítéssel kerül valahogy elénk.
És egészen egyszerűen, és ugye megint
így van, és akkor megint ide idézhetünk egy régi újságírói tankönyvből vett mondást, hogy the bad news is good news, tehát valamiért a rossz hír a jó hír, illetve arra kattintunk, arra megyünk, azt nézzük, és nem véletlenül kezdődnek a híradók szomorú aktualitás most földrengésekkel, cunami katasztrófákkal, balesetekkel, lövöldözésekkel, stb. Mert egészen egyszerűen nagyon magasan van az inger küszöbünk. Szóval a kommunikáció az egy veszélyes dolog lett. És én azt tapasztalom, hogy mivel minden platform, legyen szó egy konferenciáról, legyen szó egy podcast beszélgetésről, az tulajdonképpen egy rádióműsor, meg egy tévéműsor, mert elmész egy konferenciára, egy szakmai napra, amit streamelnek, az ugyanúgy kikerül a nagy nyilvánosság elé, ott tulajdonképpen úgy kell viselkedned, mint egy tévéstúdióban, meg egy rádióstúdióban, és az pillanatok alatt bekerülhet a mainstream médiába, pillanatok alatt ott találhatod magad az esti híradóban, hogyha ott mondasz egy olyat, ami félreérthető. Jöjjön egy példa, van egy állami vállalat, amelyiknek a vezetője kiáll az évértékelőre, és ott mond egy olyan mondatot, akár kontextusából kiragadva, ami éppen szembe megy az aktuális gazdaságpolitikával, vagy amit éppen a pénzügyminiszter nyilatkozott az előző héten. Nem veszi ki a sajtó egy pillanat alatt? Dehogy nem. Hogyha valaki mond egy félreérthető mondatot, ugye ultra PC a világunk, szinte könnyebb belecsúszni egy ilyen mondatba, mint nem belecsúszni. A hölgyekről, a kisebbségekről, a klímaváltozásról, bármiről van egy félreérthető mondata, már azt látja, hogy ott van az újságok címlapján, és ott van a mainstream sajtóban. Tehát szerintem kialakult egy félelem, és benne van nagyon sok vezetőben az, hogy figyelj, inkább ne kommunikáljunk, mert abból baj nem lehet. Unalmasabb leszek, szárazabb leszek, szürkébb leszek.
Védhetőbb leszek.
De védhetőbb leszek, igen. Tehát, hogy legalábbis nem adok támadási felületet. És ugye kommunikáció az egy nagyon veszélyes terep, mert tényleg nagyon könnyű olyat mondani, amit lehet, hogy végig sem gondolsz, lehet, hogy nem úgy gondoltál, és úgy ráthúzzák a vizes lepedőt egy perc alatt. Hát hány ilyen botrányt láttunk? És én azt látom, hogy mivel a kommunikációnak megvan az a stichje, hogy bizony ez egy veszélyes dolog is tud lenni. És akkor tedd össze, hogy még nem is szereted. Akkor miért vállaljam be?
Igen.
Nem? Mondhatná az a vezető, aki tényleg nem szeret szerepelni, és mondjuk megégette magát már egyszer. Erre szoktam azt mondani, hogy aki gyerekkorában megcsípett a darázs, az nem szívesen megy szüretre. Ahol meg azért ott hemzsegnek, vagy előfordulnak szép számmal.
Na jó, de akkor valójában akkor el kell engednie ezt a típusú félelmet?
Nem, nyilván, hát bocsánat, tehát igen, tehát hogy valahogy mégiscsak az lenne a megoldás, hogy azért a kommunikációt, a platformokat, a felületeket, a nyilvánosságot azért lehet jól is használni. Tehát én amikor most már idestóva 10-15 éve tartok kommunikációs tréningeket, és amikor régen úgy kezdtem egy fejezetet, hogy amennyiben van média érdeklődés, akkor azt mindig használjuk ki, menjünk el, mert minden felület az tulajdonképpen, ha ügyesen kommunikálunk, akkor reklámfelület. Ma oda teszem mellé, hogy minden sajtófelület, tehát hogy én azt gondolom, hogy a sajtóval való, vagy a nyilvánossággal való kapcsolatot, azt mindig érdemes nyitottan kezelni, de bizony vannak olyan helyzetek, vannak olyan felületek, műsorok, műsorvezetők, ahol meg nem érdemes egy adott személynek vagy szervezetnek elmenni, mert nagyobb a kár, amit okozok magamnak, mint hogyha nem megyek el. Tehát bennem is már például itt van ez az óvatosság. De valahogy mégis azt gondolom, hogyha jól fölkészülünk ezekre a szereplésekre, hogyha tudjuk a határainkat, tudjuk a korlátainkat, tudjuk az erősségeinket is, akkor mégiscsak azt gondolom, hogy összességében jóval több hasznot hoznak szervezeti kultúrán belül, vagy a szervezeten belül, a szervezeti kultúra kiépülésével, a munkatársak hangulatának a javításával, mint amennyi kárt tudnak okozni ezeknek az elmaradásai akkor, hogyha nem csináljuk.
Most azon gondolkozok, hogy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű technikát is javasolhatunk, hogy hát egész egyszerűen, hogyha bármit akar mondani egy belső kommunikációs platformon, de mondjuk nem érzi nagyon ennek az ízét, akkor mondjuk akár mondjuk tesztelheti is a legközvetlenebb kollégákkal, nem?
Abszolút, tehát meg gyakorolhat is. Uh-huh, tehát
meggyakorolhat is, igen.
Azt szoktam mondani, hogy abban még nem halt.
És akár a szöveget is megfuttathatja a kollégákkal, akik hozzá közel állnak. És akár mondjuk, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ahogy a könnyed tartalomnál, amikor könnyedebben próbálunk fogalmazni, lett légyen pontosan azért, hogy mondjuk jobban megjegyzik a kollégák, vagy bárki, amit akarunk mondani, ez gyakorlatilag könnyen bele tudunk szaladni egy ilyen kevésbé vállalható kifejezésbe. Viszont, hogyha előtte lecsekkoljuk, és a kollega jelez, hogy ne haragudj, de ez így félreérthető, ez egy olyan tükröt tud tartani, ami viszont magabiztosságot is adhat.
Szerintem ezek azért jól kontrollálhatók. Ugye van az a színházi mondás, hogy a legspontánabb poént akkor tudod bedobni, hogyha százszor elgyakorolod. És lehet attól még fesztelen a közszereplés, hogy te elgyakorolod. De nem tiltja meg senki neked, hogy felkészüljél egy adott szereplésre, hogy az autóban, az irodádban, kocogás közben, kutyasétáltatás közben te ezeket gyakorol, csak hát ez melós. Tehát ez időigényes. Ebbe energiát kell fektetni. És még egyszer mondom, nem haragszom azokra a cégvezetőkre, akik azt mondják, hogy figyelj, jelentéseket kell írnom, a külföldi tulajdonossal van meetingem, utaznom kell, prezentálom. Nekem arra, hogy a céges rendezvényre még készüljek, arra már annyira nincs energiám meg időm. De hogyha ezeket megspórolod, akkor nagyobb eséllyel tudsz rászaladni egy ilyen csúszós területre, és akkor nagyobb eséllyel van ebből, nem tudom, valamiféle balhé vagy botrány. Én is azt gondolom, hogy rá lehet készülni, abszolút, és lehet egyeztetni a közvetlen kollégáiddal, ha ott már két ember fölteszi a kezét, hogy figyelj főnök, ez félreérthető, akkor azt engedd el. Ugye van az a másik mondás is a televíziózásban, annak idején, amikor még a Napu című műsorban Svábi Andrissal csináltuk a riportokat, ő mondta, hogy figyelj, azú, jegyezd meg, hogyha ketten mondják, hogy részeg vagy, menj haza és feküdj le. És ez, ennek is megvan a relevanciája, tehát hogyha jelez neked valaki, hogy figyelj, ez félreérthető, de te nem tartod annak, de van egy másik is, és azt mondja, hogy figyelj, szerintem is, akkor engedd el. Szóval, hogy lehet olyan szűrőket beépíteni, lehet olyan felkészülést azért végigvinni, hogy nagy eséllyel kikerült a csapda helyzeteket.
Szerinted lehet-e olyan tartalmakat gyártani, előállítani és megosztani, ami a munkavállalói visszajelzésre, feedbackre hat?
Egészen biztosan. Tehát szerintem a belső kommunikáció jövője az nagyban összefügg a kreativitással. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy a vállalatoknak arra kell egy picit energiát fektetni, hogy vagy ilyen ügynökségeket vegyenek igénybe, vagy legyen olyan részlegük belül, ahol olyan kollégák dolgoznak, hogy ezeket a technikákat kitalálják. Abban nem hiszek, hogyha kötelezővé teszek valamit, például, hogy már pedig muszáj kitöltenek ezt a kérdőjévet és visszajelezni, akkor az nagyon működni fog, mert az óhatatlanul szerintem egy dac reakciót szül, vagy szülhet, inkább úgy mondom, tehát valaki nyilván kitölti, de valaki meg azt mondja, hogy na hát ez kötelező, én is töltöttem ki annak idején kötelező kérdőíveket, emlékszem a lelkesedésemre, meg az őszintességemre is, hogy azt hogy tettem, bár alapvetően nyilván nem írtam nagy hülyeségeket, de nem nagyon gondoltam végig azokat a kérdéseket, hanem inkább csak x-elgettem, hogy meglegyen, és akkor pipa. Tehát például, hogyha beleépítesz valami olyan kreatív megoldást, hogy azok, akik visszajeleznek, miben részesülnek. Hogy lehet, hogy kisorsolok köztük egy fesztivál jegyet, lehet, hogy elviszem őket a magyar válogatott egyik foci meccsére. Beszéltünk itt a podcast előtt arról, hogy a focit igen, te is szereted, és szerintem minden munkahelyen azért ez itt van. Most volt világbajnokság, de van egy csomó olyan terület, és most nem akarok, hogy mondjam, véletlenszerűen ide hozni dolgokat, vagy akár csak, ha belegondolsz abba, hogy mondjuk a cég első emberével azért sok munkavállaló ritkán találkozik, de például kávézzel egyet az elnökkel, vagy a vezérigazgatóval. És hogyha visszajelzel, akkor összehozunk egy ilyet, és ott elmondhatod közvetlenbe, adhatsz visszajelzni. Szerintem számos olyan technika létezik, amivel egy picit tudod ezt növelni, de hogyha igazán jó a munkahelyi klíma, hogyha jól működnek a belső kommunikációs platformok, akkor szerintem ez valahol azért adja magát. És bocsánat, egy dologról még nem beszéltünk, az intrarendszerekről, mert ugye a belső kommunikációnak van sok formája, de hogy most már ugye, amit korábban azt hiszem, ugye intrarendszernek hívtunk, tehát mindenhol volt egy olyan felület, amikor bekapcsoltad a számítógépedet, ami köszöntött, és ott láttad, hogy kinek van a névnapja, melyik kollega érkezett, melyik kollega távozott, és egyébként a jobb felső sarokban a szabadságodat ott ki tudtad venni, hogy ezek az intrafelületek egyre inkább szerintem kezdenek majd hasonlítani egy ilyen szórakoztató portálra, tehát hogy kezdenek hasonlítani majd a nagy portálokra, ahol igen, találunk majd híreket, találunk belső tartalmakat, találunk játékokat, találunk közösségépítő dolgokat, megtaláljuk a múlt heti csapatépítőnek a képeit, megtaláljuk egyébként a cégünkkel kapcsolatos vezérigazgatói videót, hogy ebben az évben mi az, amire készülnünk kell. Tehát ott is szerintem megfigyelhető majd egy elmozdulás, mediatizálódik minden, kis médiaipari vállalatok jönnek létre, mert a tartalom az mindenkit rákényszerít majd arra, és én azt gondolom, hogy ezeknek a keretében mindenképpen meg lehet majd oldani, hiszen az egyik leghasznosabb dolog, hogyha tudom, hogy mit gondolnak a vállalatukról a dolgozók.
Már csak amiatt is, ugye, mert a social media hatása azért a munkavállalókra is lecsapódik e tekintetben, tehát az a hírfolyam, hírpörgés, a szórakoztató tartalom, komoly tartalom, keveredés, ez mondjuk kicsit engem így erre emlékeztet, de hát minden korszaknak megvan a maga változása és maga fejlődési fokozata, de akkor ez itt is meg fog jelenni. Akkor
én azt gondolom, hogy igen, vagy legalábbis azt látom, hogy egyre több energiát fordítanak erre. Például konferencia kapcsán beszélgetünk, ugye ez nem titok itt a podcastban, tehát a Connect konferenciát még lehet is reklámozni, április 20-án. Lesz egy kerekasztal beszélgetés, akkor például a belső tartalmakról fogunk beszélgetni a Jákó Eszterrel, ugye az MVM-től, Holló Márti lesz ott a Telekomtól, és Bujánki Zsolti barátom a Porsche Hungáriát. És például a Zsolttal beszélgettem a minap, ők ugye a Porsche Hungáriánál olyan videó podcastot gyártanak, vagy ilyen beszélgetős talk show műsort, ami nagyon nagy elismerésnek örvend így a munkavállalókon belül. Egy véletlen, egy szomorú véletlen hozta ugye a Covid, tehát amikor Covid beköszöntött, akkor gondolkodtak, hogy hogyan lehetne a belső kommunikációt valahogy javítani, és kialakult egy olyan formátum, ami most már több éve megy, aminek egyébként a Zsolt, mint kommunikációs vezető az egyik motorja, a házigazdája, és milyen érdekes, hogyha még egy gondolatot ebben a témakörben megengedsz, hogy amikor annak idején az újságíró kurzusokon, főiskolán én tanultam, hogy mitől értékes egy hír, tehát a hírértéket mi határozza meg, akkor benne volt kettő olyan dolog, ami egészen biztosan igaz a munkahelyi belső kommunikációra. Ugye azt mondták, hogy a hírérték akkor releváns, vagy akkor értékes számunkra egy hír, hogyha mindennapi életünkre hatással van, hogyha az befolyásolja, illetve hogyha vagy nagyon közel, vagy nagyon távol egy egzotikus helyen történik valami. Na most a munkahelyünkkel kapcsolatos hír az egészen biztosan, hogy hatással van a hétköznapjainkra, hiszen eltöltünk ott 8-10 órát, és egészen biztosan nagyon közel van hozzánk, hiszen a munkahelyünkön történik. Tehát a munkahelyünkkel kapcsolatos információk, azok mindig hírértékkel bírnak. Tehát ott meg aztán tényleg annyi tartalom generálódhat, amennyit csak akarunk, és akkor itt térek vissza egy picit a kreativitásra is, hogy mivé fogja ez valószínűleg kinőni magát, és szerintem még nagyon gyerekcipőben jár a legtöbb munkahelyen mindez, hogy én, és nyilván újságíróként vagy tartalomgyártó szakemberként különösen üdvözlöm ezt, hogy szerintem egyre fontosabb lesz a vállalatok életében hogy a saját közönségünknek saját tartalmakat gyártsunk. Hiszen ugye kialakult már a személyre szabott valóság, hiszen ahány ember annyi hírforrásból szedi az információit, tehát máshogy látjuk a világot, és a munkahelyen is a kommunikáció az valahogy olyan lesz, hogy személyre fogjuk szabni. Ezt most nem kell úgy érteni, hogy mind az 500 munkavállalomnak külön fogok kommunikálni, de például, és erről is már ugye korábban beszéltünk, lehet, hogy a fiataloknak más csatornán más üzenetekkel fogok kommunikálni, a tartalom az nyilván az ugyanaz lesz, és az idősebb dolgozóknak megint más csatornán és más üzenetekkel fogok kommunikálni.
Mindezek mellett előszakott fordulni olyan érv is, hogy azért persze a belső tartalomhoz olyan technikai szükségeltetik, ami nagyon drága, amit meg kell tanulni. Erről mi a véleményed?
Hát, hogy ez mondjuk 25 évvel ezelőtt igaz volt, tehát én emlékszem arra, amikor az első televíziós riportomra kimentem, akkor az operatőr akkori áron, tehát 25 évvel ezelőtt 12 millió forintos kamerával jött, és akkor nagyon kellett vigyázni rá. Tehát olyan felvételeket például, amikor egy tó mellett forgattunk, és akkor kint is csináltunk képeket, beevesztünk, és akkor valahogy az operatőr ott kilógatta a kamerát a csónakból, és akkor ott nagyon kellett rá vigyázni, hogy úristen, bele ne ejtse, nehogy történjen vele valami, mert elképesztő ára volt. Szóval ez 25 évvel ezelőtt igaz volt, de most Tomi, gondolj bele, hogy neked is ott van egy okos telefon a kezed mellett, nekem is itt van egy okos telefon a kezem mellett, hogy ezekkel a telefonokkal mi tulajdonképpen egy gyártó kapacitás bázist birtoklunk, tehát hogy ma
nem
már...
csak az van, hogy itt a minőségi kifogás esetleg, hogy mondjuk van egy ilyen magas elvárás mondjuk egy vezető szemében?
De hát mondjuk egy Facebook oldalra, vagy a saját honlapunkra, vagy az Insta csatornánkra, most már ez a legtöbb kisvállalatnak is vannak ugye ilyen csatornái, oda pontosan tudjuk, hogy elég az ilyen minőségű, sőt, nagyon jó minőségű fotó. Szóval azt akarom mondani, hogy azzal, hogy a telefonunkban benne van minden, benne van a kamera, benne van a fényképezőgép, benne van a mikrofon, sokkal olcsóbb lett a tartalomgyártás. Tehát nem kell nekünk ahhoz podcast stúdióba vonulni, most azért itt viszonylag professzionális körülmények között vagyunk, na de hát azért pár tízezer forintból meg lehet csinálni egy podcast adást, megveszek, nem tudom, két viszonylag jó mikrofont, és azt rögzítem akár a telefonomra, akár máshova. Szóval ezek nem borzasztóan nagy összegek, amelyek felrúgják egy vállalatnak, vagy egy KKV-nak adott esetben a költségvetését. A videós tartalom sokkal olcsóbb lett. lassított felvételeket, timelapse-et, kis klippet egy családi napról, egy céges rendezvényről összevágni, azt szinte már, hát egészen biztos, hogy a tínédzserek tudnak, mert az én két tínédzser lányom olyan videókat szokott
szerintem
csinálni.
Szerintem jobbak is egy igen, csomó szempontból.
Abszolút, és egészen biztos vagyok abban, hogy ezek biztosan megérik a pénzüket, és az nem lehet ma már kifogás, hogy úristenem, de az micsoda drága előállítani egy videót, milyen drága előállítani egy prezentációt, milyen drága előállítani egy infografikát vagy egy podcastot, nem, ezek most már egyre olcsóbbak, nyilván megvan egyfajta határ, hogy mi alatt nem érdemes kitenni, mert az már sufni, tuning vagy gagyi, és akkor már kicsit kontraproduktív is a dolog, de azt gondolom, hogy aki ma belső tartalmat szeretne gyártani, az tud is belső tartalmat gyártani.
Mert sok esetben a telefon is kéznél van.
Abszolút. Kéznél és zsebben.
Az Urák Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem ezt még tudnánk folytatni.
Túlbeszéltük, ugye? Vagy lejárt, hogy kibeszéltük az időnket.
Ez így teljesen rendben van. Azon morfondíroztam, hogy valószínűleg ezzel a területen is, mint minden más szakmai területen, nagyon sok fejlődés van még. Ugye a pandémia az elképesztő módon generált egy csomó változást. Én azt érzékelem, hogy itt is jöhetnek még új típusú tartalmak akár, meg új típusú csatornák is akár. De hát ez így jó. Azért mondom, hogy annyira szívesen folytatnám még a beszélgetést, majd később esetleg egy év múlva, két év múlva. Mert
bármikor, nagyon szívesen, és köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott most bennünket, és még a végére akkor tegyük hozzá azt is, hogy tulajdonképpen ez a formátum, amit mi most csinálunk, ez is azért valahol az elmúlt hónapoknak, éveknek a terméke, mert tulajdonképpen mi most a Connect konferenciának egy beharangozó
platformja
vagyunk, ami mondjuk lehet, hogy egy-két évvel ezelőtt vagy egy nyomtatott újság volt, vagy már mondjuk egy social media post, vagy esetleg egy website, ahova odairányították az érdeklődőket, hogy néznek, hogy kik lesznek ott. Tehát ez is egyfajta újítás. Egyébként nincs új a nap alatt, tartalom van, a forma változik, meg a hossz.
Uh-huh. Oké. Okay. Köszönöm szépen, Csaba,
a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!